Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy mi is az a terület, amit a legtöbben 51-es körzetként szoktak emlegetni. Hivatalosan nem így hívják, az amerikai hatóságok Homi repülőtérként vagy Grumtóként hivatkoztak rá legtöbbször. Megdöbbentő módon azért, mert a területen működik egy ilyen repülőtér és fekszik egy kiszáradt sóstó is. Helyileg Nevada állam Lincoln megyének déli csücskében fekszik és az Egyesült Államok légierejének felügyelete alá tartozik. A története is viszonylag messzire nyúlik vissza. 1864-ben ugyanis ólomot és ezüstöt találtak a területen, aminek bányászata egészen az 1950-es évekig folytatódott. Magához a légierőhöz 1955-ben került, hogy tesztelhessék a Lockheed repülőgépnyár U-2-es egy pilótást nagy magasságban operáló felderítőgépét. A gép egyébként annyira bevált, hogy a CIA a következő években már szolgálatba is állította, de erről majd később. Maga az 51-es körzet körül kialakult legendákhoz erősen hozzájárult például az a tény is, hogy még a létezését is csak 2013-ban ismerte el a CIA. Az itt végzett hivatalosan repülésfejlesztéssel kapcsolatos kutatások ugyanis nem meglepő módon az elképzelhető legnagyobb titkosítás alá esnek. Ahhoz, hogy valaki egyáltalán bemehessen a létesítmény területére, meg kell felelnie az úgynevezett SCI irányelveknek, ami valójában egy hozzáférést jelent. A hírszerzésnél szoktak úgy is hivatkozni rá, mint az engedély, ami a top secret felett áll, szóval elég komoly dologról beszélünk. A katonai létesítmények között az 51-es körzet a nevadai tesztelő és gyakorló területen belül található, ami egy 11.744 négyzetkilométeres terület, csak összehasonlításképpen ez nagyobb, mint Magyarország 12%-a. Maga az 51-es körzet egy nagyjából 155 négyzetkilométeres komplexum, amit két hegylánc vesz körbe. A kiszáradt Grumtó 1344 méter magasan fekszik, medrébe pedig kifutó pályákat alakítottak ki. Hogy pontosan honnan ered az 51-es körzet neve, az nem teljesen tiszta. Minden esetre az biztos, hogy a vietnámi háború alatt egy CIA dokumentum már így hivatkozott rá. Csak érdekesség, de nevezték már államországnak, paradicsomrancsnek, vagy csak simán a ranchnek is. Az is felmerült, hogy esetleg a szomszédban fekvő nukleáris tesztterületek után kapta a nevét, ugyanis ezeket 1-es, 2-es, 3-as, 20-as, stb. Körzeteknek nevezik, de hogy miért pont 51, az rejtély. Minden esetre kicsit kutakodva azt találtam, hogy például a periódusos rendszer 51. eleme az nem más, mint a már az ókorban is ismert antimon, aminek 1-es ólomötvezeteit elég széles körben alkalmazzák például vízvezetékek és akkumulátorok gyártásában. Az pedig tudva levő, hogy itt korábban ólomot bányáztak, szóval van benne. Csak az érdekesség kedvéért még elmesélem, hogy az 51-es rendszámú antimon neve felmerült többek között a középkori aranyhamisítási eljárásokban is. Egészen pontosan, az Elemek Enciklopédiája című tudományos kötet ír arról, hogy megfelelő arányban ötvözve rézzel az aranynak egy egész hihető hamisítványa jön létre. Az eljárásról már a 13. századból, tehát a 4. és 9. keresztes hadjáratok közötti időből származó szíriai iratok is írnak. Az Albertus Magnus aranyának nevezett ötvözet megfelelő aránya lehet 6% antimon és 94% réz, illetve ugyanez 30-70%-os arányban is. A probléma mindkét esetben az, amire már a 13. században élt, később szentté avatott püspök, alkimista polihisztor Albertus Magnus is rájött, hogy az olvadáspontjuk nem éri el az igazi arany 1064 fokos olvadáspontját. És hogy ez számunkra miért érdekes? Mert a középkori alkimisták Szent Gráliát ugyanis úgy hívták, hogy a bölcsek köve, ami szerintük bármilyen anyagot képes lett volna aranyjá változtatni, örök életet adni, és így tovább. Röviden tehát, az 51-es elemet használták egy olyan kutatás során, amivel egy rejtett, ám hőn állított titkot akartak megtalálni. Van természetesen 52-es körzet is, de ennek sem ez a hivatalos neve, és körülbelül 110 km-re északnyugatra található az 51-estől. Most viszont térjünk rá arra, hogy egyébként mi minden zajlott ott. Itt az elején leszögezném, hogy amiket elmondok, azok a nyilvánosan elérhető információk. Ugyanis bármilyen hihetetlen, egy titkos katonai bázis titkos kutatásait megpróbálják titokban tartani, de ennek a természetéről majd később. A már említett U-2-es felderítőgép fejlesztését Aquatone projektnek nevezték, és 1955 áprilisában vette kezdetét. Igazság szerint magának a bázisnak a létrejöttése ez a programhoz kapcsolódott, ugyanis az U-2-es teszteléséhez kiváló terep volt, például a körülvevő hegyláncok miatt, és mert mindentől távol volt. Visszatérve, az U2-es fő feladata a Szovjetunió, illetve más hírszerzési szempontból fontos terület fölé repülés volt, ezért javarész a szovjet határ melletti légibázisokról működtették. Felmerülhet a kérdés, hogy mi szükség volt ilyen repülőgépekre. A válasz pedig abban rejlik, hogy ekkor még nem voltak műholdak, amikkel a Föld bármely pontján emberi élet veszélyeztetése nélkül lehetett többek között kémkedni. Így az egyetlen lehetséges mód az volt, hogy berepültek az ellenséges területek fölé. Érdekesség, hogy egyébként az első műholdat, a Sputnik 1-et a szovjetek lőtték fel 1957-ben. És ha már 1957, ebben az évben egy időre ki kellett üríteni az egész 51-es körzetet, mert a nevadai légtérben a hadsereg számos atomrobbantást hajtott végre, ami miatt radioaktív anyagok terültek szét például a bázison is. Ez volt az úgynevezett függő hón hadművelet. Az U2-es elkészültét követte az A-12-es felderítő fejlesztése 1959-től, amit Oxcart projektnek neveztek, és amihez kapcsolódott az úgynevezett 51-es projekt, ami elvileg egy új kifutópálya megépítését jelentette, többek között. Ugyanis szükség volt új hangárokra is, ebből például 3-at építettek fel, de elkészült egy gimnázium, egy baseballpálya és egy mozi is. A források szerint dupla műszakban húzták fel a kifutót a tófenéken átlósan 3 km hosszan. Fontos megemlíteni, hogy az A-12-es repülőgépből fejlesztették ki később a talán sokak számára ismertebb SR-71 Blackbird lopakodót is. Minden esetre az tény, hogy az A-12-es tesztelésével egy időben kezdtek el nagyon komolyan szigorítani a biztonsági előírásokon is. A közeli bányát bezárták, a szomszédos területeket is, mint katonai övezetté nyilvánították, valamint megnövelték a körzet feletti lezárt légteret is. Ezzel párhuzamosan pedig a bázis védelmén is léptek pár szintet, belépett a képbe például a Lethal Force vagy Deadly Force protokoll, tehát az éles lőfegyverek használata. Mindez pedig abból a szempontból érdekes, hogy mint sokan tudjátok, tavaly szeptember 16-ára tűztek ki egy Facebook eseményt, amit több millióan jelezték vissza, hogy elmennek megrohamozni az 51-es körzetet. Azzal a jelszóval, hogy úgysem tudják mindannyiunkat megállítani. Ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy de, ha nagyon akarták volna, még ezt is megállítják, ezt elhihetitek nekem. Most viszont anélkül, hogy felsorolnám az összes repülőgépet, amit tudhatóan itt fejlesztettek, ki kell emelnem, hogy az 51-es körzetbe hozták például a szovjet repülőgépeket is az ellenséges technológia tanulmányozására. Felmerülhet persze a kérdés, hogy hogyan kerülhet az amerikaiakhoz egy ilyen gép. 68-ban például már tesztelték a szovjet MiG-21-13-as repülőgépeket, ami úgy került hozzájuk, hogy egy iraki pilóta 1966-ban iraki kurd településeket bombázott napalmal, de ezt követően izraeli légtérbe repült, így pedig le tudták kapcsolni. 69-ben Izrael pedig még kölcsönzött is egy MiG-17-est az USA-nak, ezt is a bázisra vitték. Az 51-es körzetben alkották meg a világ első lopakodógépét is, az F-117-es elődjét, a Half-Blood. Ez a gép először 1977-ben szállt fel, a pilotákat helyben képezték ki, a fegyverrendszert és minden technológiát szigorúan a tesztbázison fejlesztették. Érdekesség, hogy az F-117-eseket a 80-as években áttelepítették az 52-es körzetbe, avagy hivatalos nevén a Tonopah kísérleti bázisra. A kifutópályát aztán később tovább bővítették, 1955-ben pedig a szövetségi kormány további szomszédos földeket sajátított ki, például a hírhet Freedom Ridge-et is, ami az egyetlen olyan pont volt, ahonnan kívülről is be lehetett nézni a bázisra. Mint korábban említettem, az 51-es körzet létezését csak 2013-ban ismerte el a CIA, viszont ettől függetlenül egyetlen hivatalos térképen sem szerepel. A műholdak képeiről rendszerint kitakarják, ugyanakkor a korábbi szovjet, majd orosz kémműholdakon szerepel. Szigorúan tiltott övezet a polgári repülők, de még a legtöbb katonai repülő számára is. Nevada állam egyébként ráérzett a bázis körül kialakult felhajtásra, ami segített is tovább húzni a Las Vegas miatt amúgy sem jelentéktelen turizmust. Érdekesség, hogy többször is beperelték az 51-es körzetet, például olyan alavállalkozók, akik szerint ismeretlen vegyanyagok elégetésének voltak a szemtanúi, és ami őket is megszennyezte. Későbbi laborvizsgálatok pedig kiderítették, hogy testük zsírszöveteiben nagy mennyiségű dioxin, dibenzofurán és trikloretilén található. A dioxinok mérgezőek, rákkeltőek, illetve az immunrendszer működését is veszélyeztetik, nagyobb mennyiségben pedig krónikus kiütéseket is okoz. Az utóbbi trikloretilén pedig belégzés után anesztéziát okoz, tehát a központi idegrendszeren keresztül egyfajta érzéketlenséget a külvilág felé. Részegséghez hasonló érzéssel indulnak a tünetek, majd fejfájás, émelygés, eszméletlenség, szélsőséges esetben halál is bekövetkezhet. A felperesek a kártérítés mellett szerették volna megtudni, hogy pontosan mivel is érintkeztek, de hosszas jogi húzavona után maga a Fehérház lépett közbe, és elnöki rendeletben vették ki az egész 51-es körzetet a hatályos környezetvédelmi előírások betartása alól. Persze a rendeletben nem nem így nevezték a területet, hanem hogy a légierő a nevadai Grunthóhoz közeli működési helye. Ha már korábban említettem a Facebook eseményt, érdemes pár szót szólni a biztonsági rendszerről. Itt persze felhívom a figyelmet, hogy ezzel kapcsolatban nem lehet tudni semmi biztosat, ugyanis még mindig egy titkos katonai bázisról beszélünk. Ami viszont fellelhető, az jobbára tapasztalásból ered. Eszerint mindig voltak és lesznek is olyanok, akik kísértik a sorsukat és közel merészkednek a bázishoz. Viszont ezek az emberek beszámoltak például fehér pikapokkal és terepjárókkal járőröző fegyveresekről, akik a figyelmeztető táblák után első védvonalként azonnal a betolakodókhoz sietnek. Őrőlük azt tartják, hogy az EGNG nevű hadipari vállalat dolgozói lehetnek. Már csak azért is gondolják ezt, mert az említett cég 1981-ig üzemeltette a ma már a Védelmi Minisztérium alá tartozó, szigorúan titkos, Janet néven emlegetett repülőgépflotta egyik gépét. Ezek pedig azért érdekesek számunkra, mert ilyen repülőgépekkel hordják dolgozni az 51-es körzet munkatársait Las Vegasból a sivatagba. Minden esetre a fegyveresekről érthető módon elég kevés az információ, de annyi kiderült, hogy nem nagyon szoktak kérdezni. Ha a behatoló ért a szóból, akkor csak átadják a megyei serifnek, ha nem, akkor gondok vannak. Erre elvileg még nem volt példa, de ha lett is volna, szerintem nem tudnánk róla. Egyes beszámolók szerint a körzet szegélyei mentén álcázott mesterlövészek vannak szétszórva, akik folyamatosan pásztázzák a területet. Noha erre nincs bizonyíték, nem elképzelhetetlen. Ezen kívül hallani a talajba telepített mozgásérzékelőkről, a terepen elrejtett biztonsági kamerákról és egyebekről, de hogy magán a bázison milyen védelmi rendszer lehet, arról nem tudni semmit. Vélhetően egy zöldre váltó kártyolvasós történetnél többet kell elképzelni, aminek alaphangon is része több száz katona, harci járművek, ilyen-olyan szkennerek és hasonlók. Ha csak ebbe belegondol az ember, már tudhatja, hogy a Facebook esemény már gondolatszikraként is elvetélt ötlet volt. Mindennek pedig ahhoz az átlagemberként is könnyen értelmezhető viszonyhoz van köze, ami alapján az amerikai és egyébként minden más kormány is a Földön a titkos létesítményeire tekint. Ugyanis ezek nem véletlenül titkosak, olyan fejlesztések és technológiák létrehozása történik egy ilyen komplexumban, amiket nem csak az ellenséges hatalmaktól, de még a saját szövetségeseiktől is távol tartanak. De hogy egy hétköznapi példával is illusztráljam, feltételezem, hogy a nézőim túlnyomó többségének volt, vagy még mindig van egy kis szekrénye, fiókja, vagy akár csak egy dobozkája, amiben a féltfőrzött kis holmiait és emlékeit rejti. És ebbe szigorúan tilos bárkinek is belenéznie, ugyanis ebben a te titkos kis dolgaid vannak. Legyenek azok levelek, képek, személyes tárgyak, vagy bármi. Ha valaki mégis belenézne ebbe, akkor ott neki vége a dalnak. Gondolom már sejtitek, hogy miről beszélek. A kormányok végső soron ugyanezt csinálják, csak egy kicsit komolyabb szinten. Innen megközelítve pedig teljesen érthető, hogy a dollár százmilliók, milliárdokból fejlesztett technológiákat nem akarják a fogalmatlan, hozzá nem értő átlagemberekre bízni. Az égvilágon semmi különös nincsen ebben, csak sajnos sokan estek abba a hibába, hogy a száraz valóság elfogadása helyett ismét inkább egy remélt igazságot fogadtak el. És itt jönnek képbe az UFO-k, az időutazás, a teleportálás és a többi sci-fi kötőjel fantázielem is, úgyhogy most beszéljünk ezekről. Az egész 51-es körzet és a hozzá kapcsolódó UFO-nak vélt jelenségekhez egészen 1954-ig kell visszamennünk, amikor a II. Világháborús hőstábornokból lett elnök Dwight D. Eisenhower utasítást adott az addigiaknál magasabban operáló felderítő repülőgépek létrehozására. Ezek voltak a már korábban említett U-2-esek, ami képesek voltak 18 kilométernél is magasabban repülni. Erre azért volt szükség, mert a már említett műholdak hiánya miatt az egyébként gyakorinak mondható repülés a hagyományos gépek által a Szovjetunió területére nagyobb lebukási veszéllyel indultak. Csak összehasonlításképpen az akkori polgári repülőgépek 3 és 6 km közötti magasságokban repültek, de a katonai repülőgépek sem mentek 12 km-nél magasabbra. Ezt összevetve azzal, hogy a legszigorúbb körülmények között fejlesztett U-2-es egy mindentől távoli szupertitkos bázison került tesztelésre, illetve hogy a közelben volt a hadsereg nevadai nukleáris tesztterülete, már is elkezdte élénkíteni a fantáziát. Különösen azért, mert a felderítőgépek fejlesztéséről nagyon kevesen tudtak, a hadsereg túlnyomó része sem tudott semmit az egészről, hát még a polgári járaton utazók. Képzelhetjük, mit gondolhattak a 10-12 km magasra repülő katonák, amikor még jóval saját maguk felett is ismeretlen repülő objektumokat figyeltek meg. A megmagyarázhatatlan hozzaszokatlanságon túl az is hozzájárult, hogy az U2-es és a későbbi felderítők, illetve lopakodók forma tervezése is egészen futurisztikus jelleget öltött. Magyarán akárki kezdte az egész UFO hisztériát, az leginkább az önhibájukon kívül fakadó tudatlanságból vagy beavatatlanságból eredt, ugyanis nyilván nem tudhatták, hogy pontosan mit is látnak. Az amerikai kormány pedig értelemszerűen nem fogja néhány észlelés után beismerni a titkos katonai programját. Ehhez kapcsolódik az a tendencia is, hogy a környéken főleg a nem túl távol megesett Roswell-i incidens után kezdődtek meg az UFO észlelések. Furcsa módon előtte nem nagyon láttak semmit, de Roswellről egy másik videóban beszélek majd. Visszatérve, amikor egy pilóta valami ismeretlen észlelt a légtérben, azt egyből jelentenie is kellett a legközelebb irányító tornyok személyzetének, akiket érthető módon szintén nem avattak be a légierő részéről. Tegyük fel a kérdést, miért is avatták volna be, teszem azt a bázison kívüli légirányítókat, ha pont rajtuk tesztelték, hogy lebuknak-e a felderítő gépeikkel. Persze hiba lenne azt feltételezni, hogy az amerikai hadsereg ne számított volna rá, hogy előbb-utóbb meglátja őket valaki. Ilyenkor általában azt dobták be, hogy meteorológiai vizsgálatok zajlanak, vagy valamiféle természeti jelenséget lehetett látni. Ezek még így több mint 60 évvel később sem igazán hihetőek, de magának a legendagyártásnak még hasznát is vették valamilyen szinten. Ennek pedig ezúttal is pszichológiai alapja van. Mindez pedig a folyamatosan erősödő fegyverkezési versenyt még tovább fűtötte, ami a 80-as évek végére a Szovjetunió gazdasági kimerüléséhez és a idegháború elvesztéséhez vezetett. Minden esetre az elképesztő érdeklődés ellenére sem lehet tudni, hogy ma mit csinálnak az 51-es körzetben. Az összeesküvés elméletek leginkább arra vonatkoznak, hogy az egész kísérletezés csak díszlet, a kiszáradt grunto alá pedig egy sokszintes komplexumot építettek, de ezt sohasem bizonyították, így természetesen a fantáziálásunk kívül, hogy esetleg földön kívülieken, időutazógépen vagy bármi máson dolgoznának, nem sok van. És ezen a ponton kell megemlítenem egy bizonyos Bob Lazar nevű férfit, aki azzal vált híressé, hogy állítása szerint a 80-as években ő maga is mérnökként dolgozott az 51-es körzetben. Többek között olyanokat mondott, hogy a szupertitkos bázishoz közel egy bizonyos S4 nevű, szintén titkos, álcázva a hegyoldalba épített telephelyen dolgozott, például egy földön kívüli űrhajón, amit úgynevezett antianyagreaktor hajtott. Ez a telephely állítása szerint a Papusztó mellett feküdt, és az ő dolga az volt, hogy visszafejtse az ismeretlen technológiát. A beszámolója szerint az egyik ilyen munkája egy olyan repülőcsészajra vonatkozott, ami elmondása szerint olyan anyagból készült, ami kinézetre és tapintásra leginkább a rozsdamentes acélra hasonlított. Sőt azt is mondta, hogy az említett űrhajót a bizonyos 115-ös elem hajtotta, aminek létezését egyébként már simán feltételezték a 80-as években, de mesterségesen csak a 2000-es évek elején tudták megalkotni, és amit ma úgy ismerünk, hogy Moszkóvium. Ugyanakkor a csavar abban állt, hogy szerint az UFO hajtóműve a 115-ös elem stabilizotópjára támaszkodott, ami gravitációs hullámokat képezve biztosítja a repülést, és egyben a teret és a fényt új módon tudja hajlítani, ami álcázást is lehetővé tesz. Ezen kívül azt is elmondta, hogy olyan iratokhoz fért hozzá, amik azt bizonyítják, hogy a földön kívüliek már legalább 10 000 éve befolyásolják a földi életet, és ezek a földön kívüliek az Eta Reticuli nevű kettős csillagrendszerből érkeztek. Mindez azért érdekes, mert a 2009. szeptemberi állapotok szerint sem találtak itt élet kialakítására alkalmas bolygót. Lazar ugyanakkor a mai napig fenntartja állításait, viszont azt elismerte, hogy semmilyen bizonyítékkal nem tud szolgálni. A férfiról egyébként még azt is érdemes tudni, hogy állítása szerint mesterdiplomát szerzett a világhírű MIT-n, illetve szintén mesterdiplomát villamosmérnöki képzésen a Kaliforniai Technológiai Intézetben, ismertebb nevén a Caltech-en. Azonban ezen állításait egyik egyetem sem tudja alátámasztani. Nem tudnak róla, hogy Bob Lazar valaha is hozzájuk járt volna. Magyarán kijelenthető, hogy az életének egy elég fontos szakaszát illetően biztosan hazudott. Nos, akár dolgozott az említett telepen, akár nem, Bob Lazar tipikusan az a fajta hírverő, akinek az elcsendesítése nem feltétlenül állt érdekében bárkinek is. És itt jön képbe a pszichológia. Ugyanis az amerikai hadseregnek nagyon is jó, ha nem csak az épp összeomló szovjetek, de az egész világ azt hiszi, hogy katonai és technológiai szempontból már földön kívüli eszközökkel rendelkeznek. Természetesen ezeket le kell tagadni, de pontosan tudják a hadseregnél, hogy a tagadás legalább olyan hatásos, mint az elismerés. Az amerikai ma is a világ legerősebb hadserege, nem a legnagyobb létszámú, de a legfejlettebb és a legnagyobb költségvetéssel bíró. Egy ilyen helyzetben lévő állam komoly elrettentő erővel bír, főleg ha hozzáadják még a szájról szájra terjedő idegen technológiákat. Végső soron az egész arról szól, hogy a Bob Lazar-féléknek köszönhetően, akik valamennyire hihetően adták el a világban a mások számára elérhetetlen fejlesztések meglétét, az Egyesült Államok valamelyest jobban tudta érvényesíteni a geopolitikai érdekeit szerte a világban. És mindez pusztán az, amit úgy hívunk, hogy pszichológiai hadviselés. A magam részéről óva intek attól bárkit, hogy elhiggye Bob Lazar szavait, de amiket elmondott, azok kifejezetten hasznosak voltak az USA-nak, különösen akkor, amikor felborult a két pólusú világrend, és Fukuyamáék már a történelem végét hirdették. Francis Fukuyama egy amerikai közgazdász és filozófus, aki a Szovjetunió felbomlása után nem sokkal kiadta a Történelem vége és az utolsó ember című könyvét. Ebben röviden azt taglalja, hogy a nyugati liberális világ felülkerekedésével a kommunista állam szocialista Szovjetunión politikai ideológiai szempontból nincs már hova tovább fejlődnie az emberiségnek. A történelmi haladás az ideológiák közti harc vonatkozásában tulajdonképpen véget ért. A kommunizmus bukásával pedig minden országnak a liberális demokrácia útjára kellene lépnie, és ezzel a történelem véget is ér. Végre minden ember és állam egy irányba tarthat. Persze már kiderült, hogy ez a prognózis nem jött be, de a 90-es évek elején ennek a gondolatmenetnek volt racionalitása. Nagyon érdekes könyv, ajánlom mindenkinek. Ismét visszatérve, a nyugati liberalizmus hidegháborús győzelmével az amerikaiaknak az volt az érdeke, hogy minél gyorsabban és minél több helyen érvényesítsék a geopolitikai érdekeiket. Ez minimum azt jelentette, hogy demokratikus pártok kerülnek hatalomra a korábban a Szovjetunió békjójában vergődő államokban. Magyarán a saját és a nyugat-európai országok politikai berendezkedését kellett exportálni a világ minden tájára, még a harmadik világba is, mielőtt újra megtelepednének valamiféle diktatórikus rezsimek. A harmadik világgal kapcsolatban pedig megemlíteném, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem a szegény országokat jelenti. A harmadik világba azok az országok tartoznak, amelyek a hidegháború idején nem köteleződtek el egyik szuperhatalmi tömörülésnek sem. Ennek megfelelően az első világ az Egyesült Államokat és szövetségeseit, a második világ a Szovjetuniót és az ő szövetségeseit jelenti. Lévén pedig, hogy a hidegháború után az USA maradt meg egyedüli szuperhatalomnak, a demokrácia exportot még valamelyest segítették is a Lazaréhoz hasonló legendagyártások. A világ legerősebb országának, aminek állítólag földön kívüli technológiái is vannak, nehéz volt ellenállni. De persze sokan nem is akartak, ugyanis a kommunizmus követően simán ez volt a legjobb alternatíva. Azok az országok pedig, akik nem váltottak, más helyzetben voltak. Kellett hozzá például egy már meglévő atomarzenál, esetleg egy külön utas kommunisztikus berendezkedés, amit kvázi nem érintett oly mértékben a Szovjetunió felbomlása, lásd például Kína, Észak-Korea vagy éppen Vietnám. Illetve egy harmadik ilyen tényező például, ha egy adott állam többségi vallása nem a nyugati zsidó keresztény civilizáció nyugszik, például a belső ázsiai iszlám országok. De megint visszatérve az eredeti témához, az amerikaiaknak végső soron jól jöttek az UFO történetek. Szerintetek ugyanis mi lehetne a magyarázat arra, hogy egyébként Bob Lazarnak kicsit sem tört meg a karrierje? Ma is például egy nukleáris kísérletezéssel foglalkozó céget vezet. Anyagilag tehát mindenképpen jól jött ki az ügyből. Máskülönben mi értelme lett volna, hogyha tényleg ott dolgozott, a kormány csak úgy annyiban hagyja, hogy felfedi a szupertitkos bázisának a szupertitkos tevékenységét országvilág előtt. Normális esetben ugyanis a vélszivárogtatás, amit csinált, az minimum hazárulást jelent, amivel kapcsolatban kaptunk már ízelítőt, hogy hogyan is kezeli az USA. Elég csak Edward Snowdenre vagy Chelsea Manningre gondolni. Mindent egybevetve tehát az 51-es körzet körüli felhajtás a kezdeti tudatlanságból és beavatatlanságból fakadt, de mint mindig most is érdemes előbb az emberi értelem felé fordulni, feltenni a megfelelő kérdéseket és rászánni az időt, hogy megkeressük a válaszokat. Nem kell túl sokat beleképzelni az 51-es körzetbe, egy titkos katonai bázis, ami az érthető módon az égvilágon semmi köze egy átlag embernek. De ha már szóba került Edward Snowden, akinek a történetét ismerjük és aki tényleg nagyon sok titkos irathoz fért hozzá, nemrégiben kijelentette, hogy az idegen intelligens életformák sohasem léptek kapcsolatba a Földdel, de legalábbis az Egyesült Államokkal biztosan nem. De mielőtt vége lenne a videónak, még tartogatok nektek egy kis bónuszt is, ami nem más, mint egy elég felkavaró telefonhívás. Egészen pontosan 1994. szeptemberében egy ismeretlen valaki rendkívül feldúlt állapotban hívta fel a javarész paranormális jelenségekkel és összeesküvés elméletekkel foglalkozó kaliforniai Coast to Coast nevű késő esti rádiós talkshow-t. A rejtélyes hívó, aki soha nem került elő, azt állította magáról, hogy az 51-es körzet egy korábbi alkalmazottja, akit üldöznek a hatóságok. Ezt a beszélgetést feliratoztam nektek.
Online, you're on the air. Hello.
Hello, Art.
Yes.
Hi. I don't have a whole lot of time.
Well, look. Let's begin by finding out whether you're using this line properly or not.
Area 51.
Yeah, that's right. Were you an employee or are you now?
I'm a former employee.
Former employee.
I was let go on a medical discharge about a week ago, and. I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They'll triangulate on this position really, really soon.
So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick.
Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that. An earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art.
But they're not doing anything.
They are not, they want the major population centers wiped out, so that the few that are left will be more easily controllable.
Discharge.